Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szóm, az emelén kiáltásomat. Isten tiszteletünket, énekelvén a 396. dicséretünket. Ennek mind három versét elénekeljük. Először az első két verset, majd a gyermekek elmennek a gyermekisten tiszteletre. Azután a harmadik verssel folytatjuk. Az első vers így kezdődik. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Örülök, hogy ismét itt vagytok a Isten tiszteleten. Most már el fogtok menni, hogy meghallgassátok a mai történetet. Kérlek, hogy álljatok fel, akárhol vagytok, mert szétszórva ültök, és majd mentek az Isten tiszteletet, és mondjuk el együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján, vezesd a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Mi pedig folytassuk az éneket. Küld útra hírnöki csapatját. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint az írva található az Ezékiel próféta könyvének 10. részében. Ezékiel próféta könyvéből a 10. fejezetet olvasom. És láttam, és íme a mennyezeten, amely a kérubok feje fölött volt, látszott felettük, mint valami zafírkő, olyan, mint egy királyi széknek a formája. És szólt a gyolcsba öltözött férfinak, és mondta, menj be a forgó kerekek közé, a kérubok alá, s töltsd meg tenyereidet égő üszöggel onnét a kérubok közül, és szórd a városra, és bement szemed láttára. A kérubok pedig álltak a háztól jobbra, amikor a férfi bement, és a felhő betöltött a belső pitvart. És eltávozott az Úr dicsősége a kérubról, a ház küszöbére, és megtelt a ház a felhővel, és a pitvar betelt az Úr dicsőségének fényességével. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Amiket szem nem látott, amiket fül nem hallott, Úrunk, olyan dolgokat mondasz mi nekünk most ebben az igében. Olyan beszédeket, amiket Pál apostol is látott és hallott, és azt mondta, hogy ezek felfoghatatlan dolgok. És mégis most kijelentettél nekünk ezekből igazságokat, és mindezeket a lelkünknek a építésére és intésére, megjobbítására, megtisztítására adott. Előtted vagyunk, Urunk, és csodálkozva, és ámuldozva, és félelemmel szemléljük a Te csodálatos dicsőségedet, ami annak idején betöltött a házat, a pitvart, és mindent, ahol megjelentett a csodálatos fényesség, ami ámulattal töltött el az embereket, és ugyanakkor látjuk, hogy ott van a Te ítéleted. Mert a Te haragod előtt nem tudunk megállni a bűneink miatt, amiket akár az elmúlt héten is elkövettünk, meg azok miatt, a bűnös dolgok miatt, amiket a szívünkben rejtegettünk. Azért bűnbánó szívvel állunk meg előtted. És ha a bűnöket számon tartod, Urunk, kicsoda állhatna meg a Te színed előtt. Most, Urunk, amikor az egész kereszténységben az emberek a keresztjének bűnbánatra készülnek, és azt tartják, hogy te előtted megvallják bűneiket, és bocsátot kérjenek, és így készüljenek a húsvétra. Most, amikor szeretnénk magunktól távol tartani azokat a dolgokat, amik akadályoznak abban, hogy a te ígéret jobban megismerjük, most valóban eltölt bennünket a bűneink felett való szomorúság, és kérjük a bocsánatot. Ha a bűnöket számon tartanád, senki nem maradhatna meg, de bizakodunk te benned, és ami megváltunk van a Jézusban, ami szabadítónkban és üdvözítőnkben, ami drága kezesünkben és közbenjárónkban, Isten bárányában, aki elveszi a világ bűneit. Ő érette kérünk, hogy fogadj el bennünket, add-e te áldásaidat, ígédet, szent lelkedet. Ugyanakkor telve van a szívünk irántadból a hálával az elmúlt hét eseményeiért, vagy a mögöttünk levő dolgokért, ahol a jóságodat tapasztaltuk meg. Hogy körülvettél bennünket olyan sokféleképpen, hogy megáldottál bennünket mindenféle lelki áldással. De az életünk külső dolgaival is megmutattad a te szeretetedet. Amikor gondoskodtál rólunk, volt ruházatunk, eledelünk, szeretteink, akik körülvesznek bennünket. Adtál gyógyulást a betegségekből, félelmekből megszabadítottál. Veszedelmeket elhárítottál tőlünk. Megtartottad a mi nemzetünket. Magyar nyelven hirdethetjük az evangéliumot, és imádhatunk téged. Mindezt köszönjük, Urunk. Köszönjük a gyülekezetet is, hogy itt lehetünk, te előtted. Köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy ebben a közösségben együtt hallgathatjuk az igét, és dicsérhetjük, magasztalhatjuk, és áthatjuk szent nevedet. És ugyanakkor megvannak, Urunk, előtted a kéréseink is. Tudjuk, hogy ezeket ismered, hallod. Mielőtt kiáltanánk, már ott van előtted a kérésünk. De bizony sokszor kiáltottunk, és sokszor úgy van az, mint hogy a hét folyamán olvastuk, hogy amikor az, akit annyira szerettél, a Lázár beteg volt akkor, és a hír eljutott hozzád, mint két napot vártál, és csak utána indultál el. Sokszor mi is hozzád jövünk a kéréseinkkel, és úgy látjuk, hogy mintha nem indulna el a segítség, és nekünk várnunk kell, és nehéz várni. Így várunk rád, Urunk, amikor a betegeinket hozzád hozzuk, amikor imádkozunk érettük, akár kórházban vannak, akár otthon vannak, legyél közel hozzájuk, te az áldott orvos. És a kéréseink közé tartoznak a családjaink is. Kérjük, hogy áld meg a családjainkat, adjál igazi keresztény családokat, ahol te vagy a középpontban, ahol szerinted szeretnék berendezni az életüket. Adj segítséget a szülőknek a gyermekek nevelésében. Hogy a gyermekek még otthon vannak, olyan rövid idő az, amik a gyermekek a mieink. Hogy tudjunk nekik beszélni te róla, a te szeretetedről, Jézus Krisztus, a te történeteidről, csodáidról, szavaidról. Kérünk, adjál keresztény családokat a gyülekezetünkben is, adjál gyermekeket, akik itt vannak, azokat megköszönjük neked. Most, akik elmentek közülük erre a rövid kis időre és hallgatják a bizonyságtételt, áld meg őket is. Amikor itt lenn a földön voltál, kiáltottad, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és megáldottad őket. Ezt az áldást kérjük őrekik is. Hallgatj meg imádságunkat. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljük az ige hallgatására, és énekeljük a 162. dicséretünk harmadik versét. A 162. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Úgy kívánkozik a mi lelkünk te szent igédhez, mint a szomjúhozó szarvas a vizekhez. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, Ezékiel próféta könyvének 9. részéből a 2., 3. és 4. verset. És íme 6 férfiú jött a felső kapu útjáról, amely északra néz vala, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba volt öltözve. És író eszköz volt a derekán. És bementek és álltak az érc oltár mellé. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubról, amely fölött volt, a ház küszöbére, és kiáltott a gyorsba öltöző férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt. És mondta az Úr neki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára. Akik sóhajtanak és nyögnek, mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Kedves testvérek, az Ezékiel könyve nem könnyű olvasmány, kicsit hasonlít a Jelenések könyvére, ahol nagyon sok jelképet, szimbólumot látunk. Különleges leírásokat, Isten kicsit félrehúzza a lepelt, és beláthatunk az láthatatlan világba, az ő teremtett láthatatlan világába. Amikor ezeket a leírásokat olvasjuk az első részben, aztán most ebben a fejezetben, a 9., vagy 10., ahol azok a különös mennyei lények megjelennek, akiket kéruboknak neveznek. Akik angyalok, akkor azért tudnunk kell, hogy ez nem maga az Isten világa, csak azért az Isten világa, mert neki tetszik, hogy ott lakjon a mennyek világában, de a mennyország az nem volt mindig. Hanem Istennek egyszer tetszett, hogy teremtsen láthatatlan világot, és ez a mennyország. És ott teremtsen mindenféle különböző lényeket, ő teremtette az angyalokat. Amikor azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, a menny az a mennyre, a menny világára vonatkozik, ami azonban teremtett valóság. És ahol olyan különleges dolgok vannak, amelyet nem tudunk megfogni, megmagyarázni, tény az, hogy Pál azt mondja valahol a korintusi levélben, hogy vannak mennyei testek. Tehát nem csak szellemi lényekekkel elképzelni, nyilvánvalóan itt pneumatikus vezérlésű, mint, hanem valami morféjű, külsejük is van, ami látszik, és most ezt próbálja a Károli fordítás visszaadni, hogy azokat a szavakat magyarra lefordítsa, hogy amiket meg Ezékielnek adott az Úr szavak, földi szavak, fogalmak, amik ki akarják és kifejezik a megfoghatatlant. Mert hogy mi van az Isten láthatatlan, teremtett világa a mennyben, azt mi nem tudjuk igazából elképzelni, és akkor megjelenik a Kébár folyó partján Ezékielnek egy különleges lény, ami olyan rendkívüli módon van egybeszerkesztve, aminek vannak szárnyai, és van több arca, és van ember arca, és borjú arca, és medve arca, és sas arca, és ugyanakkor szemek vannak mindenhol. Nagyon érdekes a leírás, hogy megjelenik az a kérub, és hogy hogyan mozog, hogy különleges kerekeket ír le, hogy kerekek vannak alatta vagy benne, és a kerekek egyik kerék a másik kerékbe van valahogy, és mégis egy irányba mennek. Aztán, mint hogy ilyen tüzes csóvák lennének körbe, amik olyan, mint egy ilyen gépnél elektromos impulzusokat, és ezáltal forog körbe az a szerkezet. Mert különleges leírás ez, de én azt hiszem, hogy nem pontosan ilyen, mert ez leírhatatlan, hogy milyen Istennek a láthatatlan világban való teremtett csodája, mondjuk egy kérub, de azt nem, mivel nem ilyen, nem azt mondom, hogy nincs. Van, és ennek a megjelenése az, ami itt az Ezékiel könyvében olyan roppant izgalmas már az első részben. Ezek tehát Istennek a teremtményei. nem maga az Isten, hanem Isten egyszer teremtette az angyal világot is. Azt, hogy milyenek az angyalok, hát erről könyveket írtak, ezt nevezik úgy, hogy angeológia, az angyalokról való tanítás. És nem is kell nekünk ezzel sokat foglalkoznunk, de amikor Isten a kijelentésben valamit megmutat, akkor hálát adunk Istennek, hogy vannak olyan mennyei lények, akik az ő szolgálatában vannak, ezek az angyalok. Azt tudnunk kell azonban, és a fiatalok fantáziája szempontjából fontos ezt most megemlítenem, hogy annak idején a teremtett angyal világban volt egy ősbűn. Amikor a sátán föllázott Isten ellen, egy angyal fejedelem, a Lucifer, és olyan akart lenni, mint Isten, és akkor Isten őt letaszította, és magával rántott egy sereg angyalt. Tehát ezek a lelki-szellemi lények, aminek mégis van külsejük és megjelenésük, és ennek a leírását láthatjuk itt, ezek eltávoztak a mennyből, és a sötétség birodalmában vannak, és az ördög tudjuk, hogy mindig az emberrel a kapcsolatot fel akarja venni, és bennünket kísért, hogy rosszra vigyen. Hát már látjuk az Édenkertben is, hogy be akarta tenni, be is tette a lábát az ember világ életébe is, és hogy ezek kísértenek, és elképzelhető, hogy, és ezért nagyon óvok mindenkit, hogy az UFO-kkal, meg ufológiával, meg ilyen világűrből jövő láthatatlan intelligenciákkal foglalkozzanak, mert ott valóban vannak képek, amik hasonlóak ehhez, a Ezékiel látomásához. Ez azt jelenti, hogy az ördög kapcsolatot akar létesíteni az emberekkel, és megzavarja az emberek fantáziáját, és olyan formákat jelentett meg, amik a bukott szellemvilágban vannak. Amik lehet, hogy hasonlók ehhez. Mert a múlt héten beszélgettem valakivel, egy fiatal emberrel, aki paleo-asztronautikus, és csupa ilyen furcsa, egy babonás dolgokkal foglalkozik, és kereste, hogy a Bibliában hol vannak ilyen leírások. És először is megnyugtattam, hogy ami Ezékiel könyvében, itt az első fejezetben, a tizedikben, ez nyilvánvaló, hogy Istennek jó teremtménye és engedelmes, majd mindjárt elmondom, hogy miért Istennek szolgál. De elképzelhető, hogy az ördög használja ezeket a képeket, amikor a fiatalokat meg akarja, vagy az embereket meg akarja vezetni, amikor be akarja csapni, amikor valamilyen módon jelez a démónia ebben a világban, hogy megzavarja a lelkünket. És valaki sokat foglalkozik az ufológiával és ezzel hasonlatos dolgokkal, akkor szellemi, lelki fertőzést kaphat, ami akadályoz abból, hogy imádkozzon meg, a Jézus Krisztussal kapcsolatban legyen. Elszakad az élő Istentől. Tehát ennek a képnek a árnyékképe is lehet használatos az ördög eszköztárában. Summa-summarum, itt arról van szó, hogy Izrael, Isten népe fogságba került, és a fogságban a hurcolás több etapban valósult meg. Ezékiel már ott van a fogságban, de még Jeruzsálem áll. És ő pedig vigasztalja a foglyokat. És amit az Úr ő neki ad látomásként, azt ő elmondja. Leül melléjük ott a Kébár folyó partján, és beszélgetnek. Azért nem úgy kell elképzelni, hogy ezek sátrakban lakoztak, hanem a Bábeltől, vagy Babilon városának a délkeleti részében volt egy csatorna, ez volt a Kébár folyó nevet viselő víz, és ennek a csatornának a környéke volt 7 város. És ebben a városban éltek a zsidó diaszpóra emberei. Nagyon jól tudjuk ezeket a feljegyzéseket a új babiloni ékírásos táblákról, amik a Murasu bankház feljegyzéseit tartalmazzák. Úgy látok, érdekeltek voltak a bankház életében, és pontos feljegyzések készültek róluk a zsidó diaszpóráról, akik mindesért ott bánkodnak és szomorkodnak, és oda megy hozzájuk Ezékiel prófét, és elmondja azt, hogy ezt adta nekem az Úr látásként. Így szól az Úr. Na, így kerekedett Ezékiel könyve. Így van kezünkben ez a csodálatos és titokzatos könyve, Ezékiel könyve, amiben még lelki üzenetet keresünk a lelkünk épülésére. És amit a könyv eseményeit olvassuk, akkor azt veszük észre, hogy egy darabig reménykedhetnek, hogy még Jeruzsálem áll és megmarad, de utána bemutatja azokat a tényezőket, amik miatt Jeruzsálem nem maradhat meg. Ami miatt nekik el kell veszniük. Ezek a tényezők pedig mind a bűnnel vannak összefüggésben. A bávány imádással van összefüggésben. És azt láthatjuk, hogy a prófétai látomásban Isten bemutatja azt, hogy ezek a tényezők lehetetlené teszik azt, hogy Jeruzsálem megmeneküljön, és a könyv közepén már jönnek a proféciák és a leírások, hogy Jeruzsálem elpusztul. Majd olvassuk a Ezékiel könyvét, hiszen még csak a 10. részre tartunk, hogy az egyik részéig még megvan Jeruzsálem, és visszaggatja a foglyokat, és reménykednek. Utána pedig a 2. részben elpusztul Jeruzsálem. Akkor már az új templomot mutatja, hogy majd eljön egy templom, az Úrnak a csodálatos templom, az Isten országa eljön, és a templom nélküli város lesz igazából, de ott még bemutat egy ilyen jelképes templomot is. Tehát ez a fő felosztása a könyvnek. Addig, amíg megvan Jeruzsálem, addig a bátorítás, biztatás, reménykedés, de bemutatja azt, ami lehetetlené teszi, hogy ez a reménykedés megmaradjon. És utána bemutatja azt, hogy elpusztul Jeruzsálem, és más hangnemet üt meg a próféta. Nos, mi az az a tényező, ami miatt nem állhat meg, ami miatt ítélet alatt van, ami miatt visszafordíthatatlan a folyamat? Olyan ez, hogy egy példát hozzak, amiről egyik legutolsó olvasmányom szól, ami egy Stradiváriról való készült regény, hogy egy 16 éves fiú és az anyja egy neves hegedű művésznek, miközben koncertezik a Kvarnéri hegedűjén, a tokban maradt 2. hegedűt az öltözőbe ellopják. És az egész regény arról szól, hogy ez a fiatalember, aztán felnőttem, aztán idős ember, a hegedűt átfesti, és azon zenél, kocsmazenész lesz. Noha klasszikus zenei műveltsége van, de így keresi a kenyerét. Különböző helyekre kerül, nyugtalanul, üzöttem. Egyszer a pszichiátrián a pszichiáter megkérdezi tőle, hogy mi a kedvenc foglalkozás, és akkor hirtelen elszólja magát, hogy a Stradivári. Mi? A Stradivári? Hegedűs? Igen, hegedűs. Aztán többet nem beszél róla, ez őt egy titka. És a halálos ágyán mondja el a feleségének, hogy egész életemben lopott hegedűn hegedültem. És ez volt az ő sors, ez volt az ő átka. Ez volt az, amiatt nem tudott megszabadulni. Ez volt az, ami miatt visszafordítatlan volt a folyamat. Ha elmondta volna, elloptam, és megvallotta volna, és leleplezte volna magát, akkor lehet, hogy minden megváltozott volna. Egy életen keresztül magával vitte a bűneit. És ez volt a végzete. Jeruzsálemnek is ez volt a végzete, hogy bábányokat imádtak. Az, hogy elhagyták az Urat, és idegen isteneknek a bálványait elvették, őket a szívükbe rejtegették, sőt a templomukba is bevitték. Az egyik látásban azt láttuk, a napokban olvastuk, hogy Ezékiel prófétát egy látásban bevezette az Úr ott a templomba, és egy lukon átnézhetett, és látta, hogy ott a templom belül imádták a bálványokat. Az idegen isteneknek a bálványait magukkal vitték, és azokat imádták. És akkor mi történt? Az Úr ezt nem tudta elviselni. És az Úr dicsősége kijött a templomból, és a küszöbre állt. Utána az Úr dicsősége kiebb jött a küszöbről, és a templom külső kapujának az ajtaján állt, és utána az Úr dicsősége fölemelkedett, és elhagyta a várost, és megállt távol egy hegyen. Ennek a leírását olvassuk itt a 9., 10., 11. fejezetben, hogy az Úr dicsősége hogyan távozik el. Mert amint a bűn ott van, és nem hagyják el a bűnt, és nem változtatnak meg, és ott ezekkel a lopott dolgokkal, meg a bűnös dolgokkal együtt élnek, ami a végzetüket jelenti, amíg ott vannak velük, addig az Úr dicsősége nem lehet már velük, és fölemelkedik. Mi volt az Úr dicsősége? A templomon belül volt a szövetségláda. A fölött is volt kérub, az nem igazi kérub volt, hanem aranyból készült kérub, két kérub. És a fölött volt egy különleges ragyogás. Ez volt az Úr dicsősége, a sökína, vagy a kőbúlt Istennek a különleges dicsősége. Ott ragyogott egy különleges, megmagyarázhatatlan fény. Kodolányi egy elektromos kisülésnek nevezte. De hát ez nyilvánvaló, hogy egy racionalista értelmezés nem ez volt. Egy különleges olyan fény, ami az Isten világából származó fény, az az Úr jelenléte. És a bűn és az Úr jelenléte nem lehet egymás mellett, úgyhogy egy idő múlva a dicsőség megjelenik, kijön a templomból, egyik helyről, másikra, és mindig távolabb és távolabb kerül. És figyeljük meg, amint távolodik az Úr dicsősége, ezeket olvassuk a napokban, keressük meg, hogy a küszöbre, ajtóra, hegyre megtaláljuk az igében át ez a dicsőség. Minél inkább távozik a dicsőség, figyeljük meg, mint megy a dicsőség, úgy jön a Nabukodonozor, a veszedelem, a babiloni király. És amint eltávozott az Úr dicsősége, bejött a végső ítélet, és Jeruzsálemben kőköve nem maradt. A tizedik részben, amit ma fölolvastam, amiből 3-4 verset olvastam csak, arról szól, hogy van egy gyorsba öltözött férfi egy látásban, akinek a kezében van tüzes üszög, és ezt rászórja Jeruzsálemre. Ez azt jelenti, hogy jön az ítélet, és elpusztul Jeruzsálem. Nos, ebből a lelki tanítása az, hogy hagyjuk el a bűneinket. Forduljunk el azoktól a dolgoktól, amik Istennek nem tetszenek. Mert az csak kárunkra lesz. És minél inkább ragaszkodunk, és minél tovább ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amik Istennek nem tetszenek, annál közelebb kerül hozzánk a veszedelem. Egy idő múlva a folyamat visszafordíthatatlan lesz, és az Úr dicsősége elhagy bennünket. Eltávozik tőlünk. Azt mondja a Hóseás könyve, hogy mert keresik az Urat, jönnek gyermekek, felnőttek, családok, keresik az Urat, és nem találják, mert eltávozott. Itt Jeruzsálem lakosai már hiába reménykednek akármiben. Az Úr dicsősége elment, eltávozott. Mi is keressük az Urat, most még kereshetjük, de úgy, hogy nem betondunk azokra, amik ő neki nem tetszenek. Ez egy komoly figyelmeztetés mi számunkra is. A második nagyon izgalmas kérdés ebben az egészben az az, hogy ki ez a gyorsba öltözött férfi. Tudnélek, azt olvastam, hogy egyszer csak megjelenik ebben a látásban 6 férfi, és ezek mellett egy különleges férfi. Azt mondja, hogy egy gyorsba öltözött férfi, akinek íróeszköz volt a derekán. Itt az írásmagyarázók gondolkoznak rajta, és leginkább azt a választ tudják adni, hogy ez Krisztus. Hiszen a 6 angyal, 6 férfi, úgy 6 angyal fölött álló, ez egy különleges tekintély. Elbíró személy, ez a különleges gyorsba öltözött férfi hasonló ahhoz, aki a Dániel prófétának is megjelent, aki a Krisztus. Vagyis a Krisztus az örökkévaló Krisztus, aki a mennyben mindig volt, ő a népének néha megmutatta magát valamilyen módon. Most ebben a látásban is. És itt van ez a gyorsba öltözött férfi, aki minden hatalom, és ő az, aki cselekszik. 2 dolgot. Ez tehát a második, amivel foglalkozunk, hogy ez a gyorsba öltözött férfi kicsoda és mit cselekszik. Olyan, akinek feltétlenül hatalom van a kezében. Hiszen Krisztusnak Isten teljes hatalmat adott a kezébe. Hatalmat adott minden test felett. A János evangéliumot most olvassuk, hogy az ember fiának, a Krisztusnak az Atya hatalmat adott minden test felett, hogy úgy tiszteljék a Krisztust, mint ahogy az Atyát is. Tehát az a unitáriusoknál képviselt felfogás, ugye a Krisztus az kisebb, az csak teremtmény, az nem olyan nagy, egy az Isten, csak az Atyát kell imádni. Akik Krisztust nem tartják elég méltóság teljesnek, akik Krisztust kicsinek tartják, akiknek Krisztus a szemében jelentéktel, azon nagyon tévednek. Mert azt mondja az ige, hogy mindent odaadott a Krisztusnak az Atya. És ő neki adta oda az ítélettételt is, de ő neki adta oda a kegyelem ajándékát is. Tehát aki bennünket elítélhet, az Krisztus, de aki bennünket felmenthet, az szintén Krisztus. És azt látjuk, hogy a gyorsba öltözött férfi két dolgot cselekszik. Két dolgot, ítéletet és kegyelmet. És közben nézzük a saját életünket, hogy Krisztus, ami megváltunk, aki értünk, lejött erre a világra, aki meghalt értünk a kereszten és feltámadott, na mi életünkben is ugyanezt a kettőt megteheti. Megítélhet bennünket, de kegyelmet is adhat mi nekünk. Onnan tudjuk, hogy az ítéletet ő gyakorolja, mert egy különleges profétai látásban az a különleges esemény van előttünk, hogy ez a gyorsba öltözött férfi a kérubok alatt levő lángokból a tenyerébe vesz valami izzó üszögöt, és rászórja Jeruzsálemre. És ez azt jelenti, hogy Jeruzsálemnek vége. És hogyha Krisztus a tüzes üszögöt rászórja Jeruzsálemre, az senki nem segíthet rajta. Ezzel lezárult egy folyamat vége. Mert tényleg övé minden hatalom menjen és földön, Jeruzsálem fölött is. Krisztus kétszer is elpusztította. Háromszor is elpusztította Jeruzsálemet. Egyszer a tüzes üszögöt rászórta, amikor Babilon uralkodó Nabukodonozor végleg szétrombolta a város 587-ben. Akkor teljesen vége lett ennek a városnak. Akkor szétrombolta Krisztus ezt a várost. Mert engedetlenek voltak, bálványimádók voltak, mert idegen dolgokat tulajdonítottak el és imádtak. Az volt a bálványuk, mint annak a hegedűsnek a Stradivária. És emiatt nem maradhattak meg, és az ítélet utolérőket Krisztus, ez a gyorsba öltözött férfi a tüzes üszögöt rászórja Jeruzsálemre, és az leég. Ez volt Krisztus előtt, 587-ben, 586-ban. Aztán, miután Krisztust keresztre feszítették, utána 40 évre, a feltámadott Krisztus, Krisztus után 70-ben, tehát a mennybe menet után 40-ben szintén szétrombolta Jeruzsálemet. Akkor tudjuk, hogy elküldte a római seregeket, ez volt a zsidó ország vége. Vespázianus körül sáncolta Jeruzsálemet, Titus meg befejezte. Egy katona egy tüzes fákját dobott be a templomba, és porig égett, és az egész város leégett. Krisztus másodszor is eljött, kőkövön nem maradt. Mert az Úr dicsősége elvonult, és jön az ítélet. A gyorsba öltözött férfiúnak van hatalma, hogy elpusztítson egy várost. 364-ben is szétrombolta Jézus ezt a várost, Jeruzsálemet. Tudnék, már kereszténység volt, már a milánói ediktumot kiadták, a római birodalomban már nem üldözik a kereszténységet, de megjelenik egy császár, a Julianus. Úgy nevezik a Julianus apostata, aki visszaállítja a pogányságot, és azt mondja, hogy nem volt igaz a Krisztusnak, csak azért is megépítem Jeruzsálemet. És Julianus apostata 364-re megépítette, vagy 363-ra megépítette Jeruzsálemet, elkezdte építeni Jeruzsálemet. Hogy Krisztus proféciái nem teljesedtek igazán be. És akkor egy óriási földrengés támadt, és végleg összedőltek a falak. Tehát a gyorsba öltözött férfi Krisztusnak van hatalma arra, hogy Jeruzsálemet elpusztítsa. Ki perelhet ő vele? Krisztusnál nincs nagyobb. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy a Krisztussal való kapcsolatunkat rendezzük. Ő vele. Aki a fiú, a Krisztus azért az élet. Akivel nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. Nekünk a Jézus Krisztussal való kapcsolatot kell megkeresni és ápolni. Nekünk ővel a Krisztus Jézus egy élő személyes kapcsolatba kell lennünk, nap mint nap. Ő a mi megváltunk, ő a mi életünk, ő a mi boldogságunk, ő a mi jó pásztorunk. Ő az, akit annyira szeretünk és követünk, az ő nevéről neveznek bennünket. Mi vagyunk keresztjének, mi keresztjének vagyunk testvérek, a Krisztusról nevezett emberek vagyunk. És tudhatjuk, hogy ővel a legnagyobb hatalom, Isten odaadta neki a hatalmat az ítélettételre. Azonban ebben a második gondolatfűzésben, ahol arra van szó, hogy ennek a gyors öltözött férfiúnak, aki Krisztust ábrázolja, hatalma van az ítélettétel, azt is látható, hogy nem csak az ítéletet gyakorolja Krisztus, hanem a kegyelmet is. És ez volt a textusom, a rövidebb ige, ahol ezt olvastam, hogy és ez a gyógyba öltözött férfiú pedig oda ment, és egy jegyet jegyzett bizonyos férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazok miatt, az utálatosságok miatt, amik közt élnek. Tehát ezek szerint Jeruzsálemben, mielőtt a pusztulás eljött volna, mielőtt az ítélet eljött volna, azelőtt Krisztus az övéit megjegyzi. Elpecsételi, eljegyzi valami különleges módon. Tehát megkülönbözteti az Úr azokat, akik hozzá tartoznak, mert valamennyien benne élünk egy ilyen bűnös Jeruzsálem-féle kultúrában. És benne élünk egy olyan világban, ahol Istentől az emberek elszakadtak, és jön az ítélet, és ami elhagyja az Európa a kereszténységet, úgy közeledik az ítélet ránk. Amit a fehér civilizáció nemet mond a kereszténységre, úgy közeledik az Istennek a haragja, és utoléri az embereket. Jön a harag napja lánggal, tüzet hoz erre a világra. De ugyanakkor látja, hogy vannak olyanok, akik jóhozzá tartoznak. Vannak olyanok, akikre azt olvassuk, hogy sóhajtoznak azok miatt, amik itt vannak. Akiknek más a gondolkodásuk, és nem érzik jól magukat. Akik sóhajtoznak és nyögnek azok miatt, amik közt nap mint nap élnek. Mert nem tudjuk elszenvedni azt, hogy valaki a Krisztus cidja. Hogy minek kell az Isten cidni, amikor valaki rájut az ujjára kalapáccsal. Minek kell az Isten cidni, amikor baj éri az ember, és mennyi trágár szavakat hord össze a magyar ember Isten nevével kapcsolatban. És a hívők nem nyögnek ebben, és nem sóhajtoznak, nem esik nekünk, fáj nekünk. És Isten ismeri ezeket. És ezért nagyon jól látod, hogy Jeruzsálemben is vannak olyanok, akik ott a vészterhes felhők alatt nyögnek és sóhajtoznak a bűnök miatt, mert ez nem az övék. Mert ők mások, mert ők nem ebből a világból valók. A Bibliórán beszéltünk arról, mit jelent az, hogy nem ebből a világból valók? Hogy ez mit jelent ez a kifejezés, hogy nem ebből a világból valók? Mint hogy mondja Krisztus, én se ebből a világból való vagyok, és az én tanítványom se ebből a világból valók. Mit jelent ez? Az, amit ezek az emberek ott éreztek Jeruzsálemben, hogy báványimádás, lopott dolgok, Isten bosszantó dolgok vesznek körül, de ez nem a mi világunk. Mi más világban szeretnénk élni, nekünk lelki életünk van. Mi a Bibliát olvassuk, mi imádkozó emberek vagyunk, mi keresztény emberek vagyunk, és idegen ez a világ, ilyen szempontból. Élvezzük azt, amit Isten ad a természetes környezetünkben, az általános kegyelem világában. Élvezzük mindazt a szépet, amit Isten ad, de a bűn miatt a hívők sóhajtoznak. Nem érzik jól magukat, mert ez nem az övék, és az Úr tudja, hogy vannak ilyenek Jeruzsálemben, ezért megjegyzi őket. És azt mondja itt az atya a fiúnak, hogy menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz el egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekednek annak közepében. És oda megy is egy jegyet tesz a homlokukra. Az Isten eljegyzi az övét. Azt mondja a szép régi ének, rajta van pecsétje minden gyermekén. Lelkem adtam néki, szól és így enyém. Vagyis Isten az övét elpecsételi. Isten ismeri az övéit. Mondja is a Timóteus levélben, ismeri az Úr az övéit. Mert az Úr elpecsételi magának az övéit. Mert egy különleges jegyet tesz az övéire. Itt egy különleges jel van leírva, amiről azt mondják az írás magyarázók, hogy ez egy keresztforma. Voltak éppen a héber ábécének egy betűje a tav. De azt mondják, hogy a kopt fordításban, meg a samaritánus szövegben is a tav az olyan, mint egy kereszt. Ezt mondja Hieronymus, meg Origenész, meg mások egyházatják mondják ezt, hogy a kereszt jegye rajta van. Azt jelenti, hogy érte is meghalok. Mert Krisztus az ószövetségi emberekért is meghalt. Nem csak mi érettünk halt meg új szövetségiekért. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 9. része, hogy Krisztus meghalt az előbb elkövetett bűnök eltörlésért. Akik az ószövetségben bűnös emberek voltak, abban reménykedtek, hogy mikor jön el a messiás és meghal majd helyettünk. Mikor jön el az Isten báránya, és mikor beszél az én bűnömbe? Ők előre néztek a keresztre. Mi meg visszanézünk a keresztre, hogy ott állt a Krisztus szent keresztje, és életünk meghalt, és ott elvette a bűneimet. Tehát voltak éppen a Krisztus keresztje, az emberiség életének a középpontjában áll. Mert meghalt az előbb és az utóbb elkövetett bűnökért. Ábrahámnak is ő volt a megváltója, a Jóbnak is ő volt a megváltója. Hát nem azt mondta Jób, tudom, hogy én megváltom él. Hát neki is ő volt a megváltója. Meg nekünk is ő a megváltónk. A kereszt jele. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek azért olyan drágák az ő szemében, és ezért mások, mint a többiek, és ezért sóhajtoznak, mert ők el vannak pecsételve most már, és most már tudhatják azt, hogy van nekünk szabadítónk, megváltunk, és az Úr az övéit a bajban is megőrzi. Megőrzi a bajban, megőriz életben, megőriz a halálban is. Mert azt mondta Jézus, aki bennem hisz, ha meghal is él. Vagyis, hogy valaki kapott egy Istentől származott csodálatos életet, akármi történik vele, az Úré. Az Úrban van. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mert meg a testet is megölhetik, de az mi örök életünket, az üdvösségünket senki el nem veheti. Mert mi el vagyunk jegyezve már a keresztnek a jegyével, hogy a Krisztus életünk meghalt. Ő az én megváltom, az én Uram, az ővé vagyok, és az is maradok. Ezt mondhatja el a hív, ha el tudja mondani hívő ember, hogy el tudod-e mondani. Tudod-e már, hogy elpecsételt magának az ő szent lelkével? Ott van a bizonyosság a szívedben, hogy hozzátartozol. És csak áthatjuk és magasztalhatjuk azt, akit most kiábrázol az Ószövetségben. A Szentlélek a próféta könyvében, a gyógyban öltözött férfi személyében, aki, és tovább ragozhatjuk a képet, akinek a derekán íróvessző van, talán még fel is jegyzi az övéit az ő könyvében, a Bárány könyvében. És minden fölött ott áll az Isten királyi széke. Ez a harmadik, lett volna még több üzenet is, de elég ez a három. A harmadik az, hogy minden fölött pedig ott van egy királyi szék. Tudnék, azt olvassuk, hogy az első versben, és láttam és íme a mennyezeten, amely a kérubok feje fölött volt, láttam felettük, mint valami zafírkő, olyan, mint egy királyi széknek a formája. Ez azt jelenti, hogy az Isten mind e fölött ott van. Hogy az Isten uralkodik. Hogy akármi történik a történelemben és a hívő emberek életében, bármilyen történelmi helyzetben vannak is, Isten ott van fölöttük. Ott van a királyi szék a fejük fölött. Hogyha az első fejezetet elolvastuk annak idején, ahol megjelent az a kérub a Kébár folyó partján, akkor láthatjuk, hogy ott is a kérubot nézzük, követjük, hogy merre megy, és följebb megy, és egyszer csak mint egy kristályboltozat lenne, és a fölött, mint egy királyi széknek a formája. És ott ül az, aki uralkodik, örökön örökké, aki mindenható. És itt ebben a részben is, amikor szó van Jeruzsálem pusztulásáról, meg gonoszságról, meg ítéletről, mi mindenről, meg az emberek elpecsételéséről, egyesek elpecsételéséről, akkor azt látjuk, hogy minden fölött, az összes esemény fölött, fizikai, tehát látható, láthatatlan események fölött ott van az Isten királyi széke. A baj fölött is ott van az Isten királyi széke. Akármi történik velünk, ott van az Isten királyi széke, az Úr uralkodik. Ővé a legnagyobb hatalom. Ővé a végső hatalom. Ő uralkodik. Akármi történik velünk. Jó is, meg rossz is. Egészség vagy betegség. Mint a heidelbergi kátén mondja. Nekünk, akik el vagyunk pecsételve, ha el vagyunk neki, kötelezve és pecsételve, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdona vagyok, testestű, lelkestű, mind életemben, mint halálomban. Aki, és nem a magamé vagyok, aki az ördög minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz. De a mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, minden az üdvösségemet kell ott szolgálni. Azért engem szent lelke által az örök élet felől biztosít ez az elpecsételés. és szív szerint készszél, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnek éljek. Annak, aki uralkodik, aki kiábrázolt a gyógyruhás férfiban, aki elítél is, de az övét felmenti. Amen. A 341. dicséretünk 6. versét énekeljük. A 341. dicséret 6. verse így kezdődik. Mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom. Köszönjük, Urunk, hogy megérintetted a lelkünket. Köszönjük, hogy nagy események történhetnek, hogy belül a szívünk mélyén, ahova egyedül neked van jogod eljutni, és ahol te tudsz vizsgálódni, és te tudsz változásokat hozni. Köszönjük, hogy nem csak komoly vallásos élményünk lehet, hanem annál sokkal több, nem csak egy evilági szép vallásos gondolat foglalkoztat bennünket, hanem tőled, a te világodból érkeznek olyan hatások, amik újak és hatalmasak. Köszönjük, hogy a te gyógyító kezed érintette meg a mi szívünket, a mi lelkünket. Köszönjük, hogy ekközben jövünk arra rá, hogy mi az, ami te neked nem kedves, és amiatt vissza kell, hogy húzódjál. Hiszen a bűnt gyűlölöd, és utálatos a te szemedben. És hogyha azokhoz ragaszkodunk egy életen keresztül, amik végig kísérnek bennünket, és neked nem kedvesek, akkor egy másik folyamat is elindul. Te is eltávolodsz. Mint a te dicsőséged otthagyta a népet a veszedelemben. És Krisztusunk, aki hasonló vagy a fehér gyorsba öltözött férfiúhoz, tied a hatalom az ítélettételre. A kegyelmet kérjük, Urunk. Kegyelmedért kiáltunk, hajolj le hozzánk, érints meg bennünket, és lelked által add a bizonyosságot, a hozzád tartozásnak a bizonyosságát, és annak az örömét is. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, tiéd lehetünk. Hadd maradjunk mindvégig azok. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először megkérem a gyülekezetünk gondnokát, Halmasi Kálmán gondok urat, hogy nem. Egy hét múlva? Jó, köszönöm szépen. Terveztük azt, hogy röviden beszámolunk az egyház anyagi helyzetéről, de az idő, a gazdálkodás miatt most a többi hirdetést hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, a keddi bibliaóránkat 7 órakor kezdjük, a csütörtöki bibliaóránkat 5 órakor kezdjük. Jöjjenek a testvérek ezek a hétközi alkalmakra is. Ezek most különben előkészületek az úrvacsora vételre, következő vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük. Hirdetem a testvéreknek a virágperseit, kifele menet egy kis dobozkát találunk, abba adjuk adományainkat, abba is tegyünk adományt, hogy mindig szép virág legyen a templomunkban. Ez most nagyon fontos, és alig várjuk a jó időt, hogy a saját kertünkből hozzunk majd virágokat. Hirdetem a gyülekezetnek a táborát. Hétvégi konferenciára, testi-lelki pihenésre készülünk júniusban, 19-20-21-én, péntek, szombat, vasárnap. Péntek vacsorával kezdjük, és vasárnap ebéddel, ebéd után fejezzük be. Egy komoly lelki program, testi pihenés, kirándulás, városnézés, közösség. Úgyhogy erre készülünk. Kérték az otthonban, ez a Kecskeméti Emmaus házban lesz, hogy előleget adjuk. Tehát az előleget már gyűjtjük, és záros határidőn belül ezt el kell küldenünk. Ott a Kovács Gyula testvérünknek kérjük, hogy adjuk most oda az előleget, ha valaki ezt elhozta volna. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 469. dicséretünket. A 469. dicséretünk valamennyi versét énekeljük, ezek rövid versek. Az első vers így kezdődik, Jézus nyájas és szerint.